Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Selmeci Jánossal, a Klubrádió munkatársával. Szerbusz! Vej Zoltánnal, az egriszín.hu újságírójával. Szerbusz! És Bolgár Györggyel. Szerbusz! És hát mivel ezt a műsort pénteken délután veszük föl, 3 óra után, ezért nem tudjuk pontosan, hogy mi történt Felcsúton, ahol Magyar Péter, ahová Magyar Péter látogatott el. Az eseményre ki is bérelte az országos hírnévre szertett felcsúti kisvasutat. Jelzem önöknek, nyilatkozza Magyar, hogy pénteken ellátogatunk Fejér megyébe egy híres kisvasútra, Felcsútra elmegyünk, és részt veszünk a szocialista szellem vasútján egy utazáson. Mindenkit várunk szeretettel, kibéreltük az egész szerelvényt, valószínűleg az éves kihasználtsága duplájára fog emelkedni. Reméljük, nem mondják le hirtelen, hogy most elárultam, hogy mit foglaltunk le, és nem kezdik el rögtön karbantartani. Minden esetre érdekes utazás lesz, hát valahol fejlesztették a vasutat, arra célozván, hogy máshol viszont nem fejlesztették a vasutat Magyarországon, csak Felcsúton. Na, mit szóltok ehhez? Kit kérdezzek?
Valószínűleg tényleg nem utaztak még rajta ennyien. Én azért azt tippelem, hogy tömegek talán Felcsúton nem lesznek Magyar Péter rendezvényén, de biztos fel tudja majd ott is venni úgy videóra, hogy úgy tűnjön.
Mert hogy ő csal ezekkel?
De hogy csal, nagyon sokan szoktak lenni. Felcsúton szerintem nem lesznek. Felcsúton talán még azok se lesznek, akik úgy gondolják, hogy kedvelik Magyar Pétert, lehet, hogy ott egy kicsit jobban vigyáznak erre, mert azt gondolják, hogy Magyar Péter után, meg utánuk is sétál valaki, és figyeli őket, hogy mit rendetlenkednek ezen a szép miniszterelnöki településen. Hát ezen túl meg Magyar Péter nagyjából ezt csinálja, hogy tabukat döntöget, meg így az oroszlán bajszát húzogatja, és szerintem ez is erről szól. Én vagyok olyan erős, magabiztos, hogy el tudok menni még Felcsútra is, a fideszes fellegvárak fellegvárába.
Azt hiszem, hogy ebben neked teljesen igazad van, hogy ebben egy ilyenfajta motiváció is benne lehet.
Ne jósolgassuk meg, hogy mennyien mennek,
azt
mert rosszul fogunk járni.
Ráadásul a Magyar Péter buliai nagyon sokan vannak.
Sokkal többen, mint amennyit mondunk.
Tehát nagyon sokan szoktak lenni mostanában a Magyar Péter mindenfajta rendezvény.
Arra most szaladni fognak? Mennyi ez? 4 kilométer vagy 5?
Fölszállnak.
Zsúfak férnek
fel. Lógni fognak a vonaton.
Ilyen indiai jelenetek lesznek, olyan tetején is van.
De végre legalább egy magyar vasúton azt látjuk, hogy dugik tele van, és hogy élvezik az emberek, mert feltetőleg mosolyogni is fognak ezen.
De változatlan azt mondom, hogy ne jósolgassunk, mert a valóság majd megmutatja, és mi pedig addigra már rég felvételen leszünk, és otthon, vagy valahol máshol. De az biztos, hogy ez az ötlet is azt mutatja, hogy kreatív. Nem egyszerűen csak végigjárja az országot, hanem kitalál olyasmiket is, amiket persze mások is, hát volt ott Hatházi Ákos nem is egyszer, más ellenzéki politikusok nem is egyszer, de ő tud belőle egyfajta tömegeseményt kreálni. És most független attól, hogy nem tudjuk, mekkora lesz ez a tömeg. Minden esetre az biztos, hogy a legutóbbi napokig, és még nem láttuk a péntek estét, de a csütörtök esti székesfehérvári. Rengeteg ember volt. Kecskeméten. Rengeteg ember volt. Olyan helyeken,
a kis falvakban is rengeteg ember.
Igen, vagy kisvárosokban is, és nem szűnik az érdeklődés iránt, ahol ott nagyjából ugyanazt mondja néhány helyi specialitással kiegészítve. Az emberek tudják, hogy mit fognak kapni, nagyjából várják is már előre, hogy mit fognak kapni, és örülnek neki. Ez a dolog lényege, hogy ez június 9-éig bizonyára kitart, a június 8-ai nagy tüntetésig biztos kitart, hogy aztán közben például ez a köztelevízió, a köztől elrabolt televízió vitája előtti Várkert-bazári tüntetés a jövő héten mennyire sikeres, azt nem tudjuk, de nyilván ott is az emberek elkezdik majd méregetni magukban is, meg úgy általánosságban is, hogy Hatházi Ákos hányszor hívott minket az MTV a székházhoz, a Bojtár utcába, elment 1-2 ezer ember, elmondtuk, megcsinálták a magukét, mindenki elvégezte a dolgát, nem változott semmi. De majd, ha Magyar Péter hív, na akkor mennyien mennek. Szóval van benne kockázat, de szerintem ezeket a viszonylag váratlan húzásait, hogy nem megyek el a vitára, de a vita színhelye elé elmegyek több ezred magammal, ez minden esetre bátor és eredeti dolog.
Hát azért az se lett volna egy bátortalan, hogyha mondjuk kiáll vitázni. Én azért azt látom, hogy, hogy persze az a története neki, hogy faltörőkosként működik.
Várjunk csak egy pillanatra. Tehát, hogy te azt mondod ezzel, hogy neki ki kellett volna állni vitatkozni az MTV a vitájában.
Nem, ezt mondta.
Amit lemondott.
Általában vitázni, tehát ki kellett volna találniuk, ez egy házi feladat, hogy ezt komolyan gondolják, hogy szeretnék ütköztetni mondjuk a nézeteiket, meg ugye egyáltalán Magyar Péter ebben a június 9-i történetben nem egészen világos az ő szerepe a választópolgár szempontjából. Ugye én egy kis vidéki városból jövök, ahol elmennek az emberek, akik Magyar Péterre akarnak szavazni, és akkor szembesülnek azzal, hogy hát van egy Tisza párt nevű valami az európai listán, de ugye egyébként helyben nincs polgármester, nincs megyei lista, nincs semmi, hanem csak Magyar Péter van, és Magyar Péterről egyébként nem tudjuk, hogy mit képvisel, illetve hát az EU választásban állott szerencsére ezt azért közzétette, tehát ott azért aki az Európai Unióba akar szavazni, az tudja, hogy mit, de nem ütközteti a nézeteit valódi politikusokkal, ugye ő egy van mensót nyom, most éppen egy mozdonyfüsttel csapkodja az Orbán rendszert, de hát mindenféle valóban nagyon kreatív, tehát a kis teherautóriáról ő egy rettetesen kreatív ember, az emberek azt várják, hogy végre legyen a kezükben valami, amivel fel lehet törni, ki lehet olvasztani ezt a rendszert, azt használjuk faltörőkosnak, amink van, most Magyar Péterrel kell dolgoznunk, és hát én értem azt a néhány hurkapálcát, aki úgy gondolta korábban, hogy ő lesz a faltörőkos, hogy most szomorú, de hát a valóság az tényleg, hogy ott vannak a tömegek Magyar Péter mögött, és ő elhitette, hogy ő képes lesz ezt a kaput betörni.
Amikor vezettem ma délelőtt is a fórumot meg kedden, a hallgatók nagyjából kicsit több, mint a fele elmondja a műsorban, ami a hallgatóknak a véleményére alapozódik, tehát nem teljesen ugyanaz, mint a struktúrájában, mint a Gyuri műsora, hogy ők látják, hogy Magyar Péter képes lehet Orbán Viktort legyőzni, és őket csak ez érdekli.
De hol? Most nincs választás.
Nem érdekli őket, hogy ez két év múlva lesz. Azt gondolják, hogy a megalapozottságra szükség van a június 9-i választásokra, és szerintük az elég, hogyha itt megmutatja, hogy erősebb tud lenni, mint a Fidesz-KDNP. Nem, mintha ez mérvadó lenne, hallgatók véleménye. Ma volt 8 vagy 9 hallgatom, abból 4-en ezt mondták. És ők baloldali szavazók voltak, vagy ellenzéki szavazók. Legalábbis ők magukat így minősítették. És megkérdeztem, hogy akkor most Magyar Péternél táboroztak le, és azt mondták, igen. És csak azért, mert bíznak abban, hogy Orbán Viktort eltakarítja. Tehát nem érdeklik a programok, semmi. Egy dolog a fontos a számukra, hogy Orbán Viktort eltakarítsa.
De értsed jól, most Orbán Viktort két módon lehet.
Tudom, nem kezdjük bele, tudjuk, igen, hogy nem lehet most eltakarítani.
Igen, na most el fog menni az az ember, például
ők is tudják, hogy nem tudják most eltakarítani.
Nem tudják.
De tudják.
Én akikkel beszélgettem, azok azt gondolták, hogy elmennek, és ott tudnak majd szavazni Magyar Péterre.
Akkor megosztanak a vélemények ezzel
kapcsolatban. És ők majd ki fogják ott találni a fülkében, hogy ki az a Magyar Péter a sok közül.
Amit mondtál, Gábor, abban az értelemben nem újdonság, hogy azért az ellenzéki szavazókat nagyon-nagyon régóta arra trenírozza mind az ő pártjaik, mind a értelmiségük, mind a nyilvánosságuk, hogy bárkire kell szavazni Orbán Viktor ellen. A Magyar Péter ezt tudja most használni, mert pont emiatt azok a kritikák, amit ők érhetik, hogy nem tudjuk, mit fog csinálni, hogy tegnap előtt még fideszes volt, stb. Azok nem érintik meg, mert a választóknak már nagyon régóta azt mondják, ebben a rádióban is nagyon sokat, hogy most összefogás van, most ő a jelölt, most meg ő a jelölt, neki kell esélyt adni, és minden másról majd beszélünk később. Hát most Magyar Péter az, akinél nem kell többről beszélni, csak arról, hogy ő most tud erős lenni. Ez
de igen, de ezzel szemben most nem érdekli a hallgatóinkat sem az, hogy miket mondanak, hogy kire kell szavazni, milyen összefogása fontos, mit lehet ezzel elérni őket. Egy dolog érdekel, hogy kimentek megnézni a Magyar Pétert mindenki a saját helyének megfelelően. Volt olyan debreceni, nyíregyházi, akik látták Magyar Péternek a nagygyűlését. A nyíregyházi az akkora volt, hogy én ekkorát még nem láttam Magyarországon. Amerre a szem ellátott.
Nyíregyházán nem láttam Magyarországon.
Nem, én ilyen tüntetést Magyarországon még nem láttam, hogy bármerre ellát, amerre a kamera ellátott, dugik tele emberekkel.
Hát, mert az a nyíregyházi tér azért kisebb volt, mint a Kossuth tér, meg a Hősök tere, úgyhogy láthattál ilyet Magyarországon.
Igen, de én már filmhez szokott, trükkökhez igen, szokott értem. Néző vagyok.
Jó, akkor is többen voltak a Hősök terén is, szerinted. Meg Szegeden is, meg Debrecenben is, természetesen, de ez mindegy, mert mindenhol,
de
többen,
ez nagyon
mindenhol erő. Többen vannak, mint amennyien szoktak lenni. És a másik különbség az, hogy járják az országot, nem igaz, hogy nem járják, az ellenzéki politikusok járták eddig is, a kampányban különösen járják, csak általában valamilyen zárt helyen kibérelnek valamit, egy ilyen termet, egy olyan, ne, hát nem csak azért, nyilván nem a bukástól. Hát
féltek, hogy összehasonlítják őket a Magyar Péterre.
Ez sem egészen így van, persze félnek attól, hát most különösen látszik a különbség, de mégis az a dolgok normális rendje, hogy tartok egy gyűlést, nem akarom, hogy az emberek fázzanak, vagy melegük legyen, vagy megázzanak, vagy akármi, menjünk be egy művelődési házba, le lehet ülni, lehet akár inni valamit, mi pedig beszélünk, és ők meg kérdezhetnek. Volt ilyen, van ilyen, de olyat nem csinál senki, pláne nem huzamosan, most már gyakorlatilag nem is hetek, inkább hónapok óta, hogy járja az országot, és naponta több helyen, szabad téren, egy kis teherautó platójáról szónokoljon embereknek. Ez egy teljesen új megoldási forma, bizonyos értelemben, bár nem igaz, hogy ilyen nem volt korábban, de mégiscsak forradalmi, azért, mert ilyet tartósan nem csinált senki. És nem gondolta azt, hogy ezt naponta négyszer vagy ötször meg lehet ismételni. Ezért aztán nehéz helyzetbe hozza az ellenzéki pártokat, amelyek lehet, hogy szintén tartanak gyűléseket, csak eleve kevesebb emberrel, és nem ebben a környezetben és színpadi elrendezésben ennek hatása van.
És a sajtó nagyon be sem számol arról, hogy az ellenzéki politikusok itt meg ott meg amott gyűlést tartottak. Én emiatt a fórum miatt is végigolvasom a lapokat, szinte mindegyiket, amelyik foglalkozik választási dolgokkal, vagy politikával, és olyan, mintha csak Magyar Péter járna az ország.
Ma egyetlen egy csoport van, amelyik hasonlót csinál, az a DK-MSZP párbeszéd. Ők rendszeresen járják a vidéket is, és tartanak gyűléseket szinte naponta, be is számolnak róla, de nem lehet olyan izgalmasat mondani, hogy hát Dobrev Klára elmondta ezt és ezt 200 ember előtt itt és itt. Ez nem olyan, hogyha bérelne egy motorbiciklit, és azzal szántaná végig az egész országot, és aztán leállna, és felszállna a motorbicikli ülésére, és onnét beszélne, akkor biztos, hogy mindenki követné őt a sajtóból, így is beszámolnak róla, de azt akartam mondani az előbb, és hogy világos legyen, ezért ismétlem meg, egy ilyenfajta színpadi elrendezés, hogy ott állok a szabad téren, és beszélek egy kis teherautó tetejéről az emberekhez közvetlenül, aztán leszállok, szelfizek, kezet fogok, megsimogatom a gyerekeket, és így tovább, ez új, és ennek hatása van, ez a hatás kitart június 9-ig, amikor lehet, hogy az emberek egy része nem fogja tudni, hogy mire is szavaz, talán még abban is bízik, hogy Magyar Péter győzni fog, és Orbán Viktor lemond, de azért szerintem addigra a többség tudni fogja, hogy ez mégiscsak alapvetően egy európai választás, de azt szeretnék, és azért mennek el a gyűléseire, hogy ott mérjen vereséget Orbán Viktorra, mert tudják ugyan, hogy nem fog lemondani, de egy vereség, vagy legalábbis a megközelítése a Fidesznek a szavazatok számában, arányában, az egy olyan fajta csapás volna a Fideszre, amire az ellenzéki szavazók régóta várnak. És most itt van nekik valaki, aki ezt ígéri.
Hogyha Dobrev Klárát jövő héten meglátjuk egy motorbiciklen, akkor majd tudja, hogy tud, hogy kinek kell írni a számlát. Igen.
Hát a kampánytanácsadó.
Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy mégsem az a plató az, ami odahúzza az embereket, mert felállhatna Dobrev Klára egy platóra, és mégsem lennének ekkora tömegek előtte. Nyilvánvalóan Magyar Péter más dimenziókban mozog, mint az ellenzék. Ugye ennek tényleg az egyik példája, és jó, hogy mondtad ezt a Várkert bazár, hogy az a vita, akkor most el kell oda menni, vagy nem. Nyilván nem kell elmenni. És ugye tudjuk azt, hogy ez az ellenzék, ez simán elmegy, amiért beül a parlamentbe, mert hogy azt mondja, hát nekünk ez adatot meg, ezt lehet, mindenhova elmegyünk, ahova lehet. Ugye Magyar Péter ezzel szorított.
A Dobrev Klárnak ez az érvelése, akkor ez egy butaság szerinted?
Abszolút butaság. Én azt gondolom, hogy nincs ellenzék ilyen zsarnoki helyzetekben, csak ellenállás, és Magyar Péter ezt testesíti meg. Ő az ellenállás embere. A többiek meg ellenzékesdit játszanak, ez kvázi így módon tényleg felülnek erre a dili vonatra, amit nekik szánt a Fidesz és a hatalom. Szóval szerintem itt a dimenzióváltás, és ráadásul még van Magyar Péternek egy olyan dimenziója is, ami a Fideszből táplálkozva, ez a magyar népléleknek az érzése, hiszen ő azért csak ebben a körben mozgott, és amiket mond, majd lehet, hogy lesz róla szó, hogy a Momentum olimpiájáról is, azok mind olyanok, amik tulajdonképpen Orbán Viktort katapultálták annak idején. Tehát ő ugyanolyan populista néptribünként viselkedik azon a platón, mint korábban a Fidesz vezetők, és hát így tudja megszólítani valóban azt a sokasságot. Csak hogy ő, amikor azt...
Én egy kicsit azért lábjegyzettel ellátnám ezt, ugyanolyan populista, meg nem tudom milyen, mert a Magyar Péter azért mond egy pár olyan konkrét dolgot, amire mindenki vágyik. Például az Európai Ügyészséghez való tartozás, amit ő egy nagyon fontos dolognak tart.
És erre szerinted mindenki vágyik, bocsánat?
Sokan. Tehát szeletenként. Tehát nem egyben, hanem szeletenként. Mindenkinek van valami.
A populisták valódi dolgokról is szoktak beszélni.
Ez egy valódi dolog az Európai Ügyészség.
Igen, hát azért mondom, hogy a populistáknál ez nem kizárók, hogy keverjék a valódi igényeket az egyébként felkorbácsolt igényekkel.
De ha nem tenne bele populista szólamokat, akkor sokak számára érthetetlen lenne az, amit
persze,
csinál.
Hát ez egész társadalmat erre kondicionálták.
Tehát az lazítja egy kicsit ezt a program,
hogy ezeket, hát ez a fagyinyal most vissza. Hát pont ez a fagyinyal most vissza, ez az egybites kommunikáció, a végtelenül leegyszerűsített üzenetek könnyű célba juttatása, amire a Fidesz kondicionálta, vagy butította, hülyítette a társadalmat, az most úgy tűnik, hogy egy Fidesz eszköztárát, vagy a fegyvereit kiválóan forgató figura kezében halálos fegyverként kezd működni ellenük.
Ma meglátjuk.
Nem nevezném azért populistának magyart, lehet, hogy az lesz belőle, hogyha olyan helyzetbe jut, vagy a következő választási kampány alatt, de most azok a követelései, amikkel előjött, és amiket folyamatosan tovább is építgetett és bővített, nem csak az Európai Ügyészséghez való tartozás, hanem például a közmédia elrablása, kisajátítása, ennek megszüntetése, a visszacsinálása. Ez nem populizmus, lehet, hogy nem lehet megcsinálni ma vagy holnap, amíg a Fidesz hatalmon van, de ez egy normális, demokratikus követelés, hogy szétverték és kifosztották az egészségügyet, meg az oktatást, ez az ellenzéki pártok régi panasza, régi kritikája, ő is ugyanezt mondja, és azt mondja, hogy igen, az oktatásban sokkal több pénzt kell tenni, sokkal több szabadságot kell adni a pedagógusoknak, tankönyvválasztás szabadságától kezdve odáig, hogy a leszakadt rétegeket különböző programokkal meg kell támogatni. Nem volt véletlen, hogy elment az Ózdi Hétestelepre, megnézett egy Bódis Kriszta által működtetett cigány felzárkóztató oktatási programot, és erre hivatkozott is. Szóval ezek nem populista, ráadásul nem is biztos, hogy ez annyira szimpatikus, vagy annyira népszerű követelés, mégis átvette, és azt mondta, hogy igen, ezeken változtatni kell. Szóval az, hogy olyanokat mond, amiket a magyar társadalom legalább fele már egy évtizede, vagy több mint egy évtizede követel, csak sajnos hiába, hát ez nem populizmus, egyszerűen annak a társadalmi követelésnek az elismerése és támogatása, és így persze ellenzéki politikusként kisajátít néhány ellenzéki
Nem tudom, követelést. Hogy mire gondoltok populizmusként, ezzel sose tudok mit kezdeni, az, hogy egy politikus arról beszél, amiről azt gondolja, hogy az emberek azt valószínűleg akarják, az nem annyira meglepő. A Magyar Péternél egyébként pont az a két dolog, az Európai Ügyészség, meg a közmédia, én szerintem egy darab szavazó nincs, aki emiatt megy ki Magyar Pétert megnézni. Én még azt is gondolom, hogy általában nem a tartalmi elemek viszik ki elsősorban oda az embereket, az újdonság, a kíváncsiság, a hit, illetve hát egy őrült lelkesedés egy csomó ember.
De ha nem mondaná a szimpatikus dolgokat, akkor senki nem menne ki, mert nem is lenne kíváncsiak rá.
Persze. Hát ez így van.
Tehát, hogy mondania kell neki hát fontos lényeges dolgokat,
fogva,
akkor leszek én kíváncsi, hogy vajon ki mond ilyeneket?
Orbán rendszer kritikáját miből jött? A kegyelmi botrányból jött, és ő mutatott rá, az ellenzék előtte már igen, de ő belülről érkezve, és ráadásul a volt felesége révén viszonylag közelről látva az álszentséget, mondta el, hogy micsoda álságos álszent politika ez. Amit tudtunk, ellenzéki szavazóként tudtuk, csak tőle ez mégis hitelesebb volt. Ja, hogy ő mondja ezt belülről, kiszállva, mert neki is elege lett, hát akkor figyeljünk rá. És erre építette föl aztán a csomó egyéb követelését, amire az emberek azt mondták, jó, ez is olyan, amit én gondolok, ez is olyan, álljunk mögéje, mert úgy mondja, és onnét jött, tőle talán még azok is elhiszik, akik eddig nem voltak ellenzéki.
Az első nagy tüntetésén itt, ami itt volt hozzánk közel, az március 15 volt, azt hiszem, Magyar Péter a színpadon mondott néhány olyan dolgot, Európai Uniós források, háború, stb. Kapcsán, amit azok a szavazók, akik ott akkor voltak, Orbán Viktoron kívül nem nagyon hallottak senkitől, és Magyar Péter hatalmas tapsot kapott azoktól a szavazóktól, akik elvileg korábban olyan pártok szavazói voltak, akik ezeknek az állításoknak az ellenkezőjét fogalmazták meg.
De nem ez volt számukra a lényeg. Azt mondták, hogy ezt is elfogadjuk tőle, majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e, vagy nem úgy lesz. Elfogadjuk tőle, mert ő testesíti meg a reményt, hogy szétverje ezt az Orbán féle rendszert.
Zoltán.
Szóval pontosan ezt szerettem volna mondani, és tényleg akkor egy kicsit árnyalom, mert én is azt gondolom, hogy a populista az nem egészen exakt fogalom.
Mely nagyon negatív jelző.
Igen, meg az, hogy amit én nem annak használok, még talán pejoratívnak sem. Itt valóban a populáris, ugye a helyes kifejezés, amikor megpróbál ugye népszerű lenni, de vannak kétségkívül populista vonások. Nekem olyan, amikor magát a nemzettel úgy azonosítja, ugye, hogy az olimpiát az egy nemzeti érték, és aki azzal szembe megy, az a nemzettel megy szembe. Nekem a nemzeti...
Itt a momentumnak
igen, például, igen. Nekem a nemzeti, nemzetállami alapokon működő Európát egy végtelenül populista megközelítésnek tartom. Tehát nekem ő nagyon megkönnyítette például ezzel a választást, amikor erről végre világosan beszélt az Európai Unióval kapcsolatos elképzeléseiről. Én nagyon...
Várj, ezt nem értettem most pontosan, hogy neked megkönnyítette.
Nem szabasz rá, azt mondtad.
Igen, tehát én a federális Európát tartom a kívánatos jövőnek.
Tehát olyan, de Egyesült Államok magyarul.
Hát a federális Európát, most nem olyan, de igen.
Tehát az, ami az eredeti, eredeti célja is volt az Európai Uniónak, az Ever Closer Uniónak, mind szorosabb
így igaz. Unió. Tehát én nekem ez egy világos dolog, én nekem az a populistáknak szokott lenni a szövegek, akik a nemzetállami laza szövetségben gondolkodnak, tudjuk, hova vezetnek egyébként ezek a gondolatok, látjuk akár még az USA-ban is, hogy az ilyen szeparatista elképzelések nem erősítik a federációt, hanem inkább gyengítik. Szóval, meg az USA-t ezzel persze. Szóval én csak ezzel azt szeretném árnyalni, hogy persze, nagyon fontos, és szerintem Gyurinak az a legfontosabb, amit mondott abban, hogy nagyon kell szurkolni nyilván Magyar Péternek, aki elmegy egy ilyen platós tüntetésre, lehet, hogy csak a kata miatt dühös, de úgy megy haza, hogy még van 10.
A kata megszüntetése.
Igen, de nem a...
Jó, csak tisztázni kell ezeket a dolgokat.
Igen, nem a volt közelség elnökre
kedves katák. Szóval igen, hogy magyarul van egy ügye, ami miatt ő most úgy érzi, hogy ki kell mennie Magyar Péterni, és milyen jó szó. És akkor...
Lesz még igen. Őrkényből lopkad ez a magyarni, nem?
Magyar Péterni.
Magyar Péterni.
De ez jobb, mint az őrkény, mert Magyar Péterni az jobb.
És akkor kimegy egy ügyjel Magyar Péterni, és hazamegy 10 olyan új témával, amivel ott szembesül, hogy úristen, hát ezek is problémák tényleg. Mert addig csak érezte, hogy egészségügyi oktatás, mit tudom én, micsoda, ott viszont megkapja egészen konkrétan, hogy mik a problémák. És hát mondom, ez a dimenzióbeli különbség, Hát nézzétek meg, hogy micsoda sikereket értek el mondjuk az ellenzéki képviselők az EU-ban. Hát gyakorlatilag szerintem egy történész majd meg fogja vizsgálni, hogy hogyan bukott meg ez a rendszer egyszer, akkor biztos, hogy ott lesz az, hogy az Európai Uniós kritikák elkezdtek működni. Annak az ellenzéki EU-s képviselők voltak a hajtómotorjai. Ugye a három hölgy, ugye Donát, Anna, Cseh Katalin, meg a Dobrev Klára, és amikor ők ott vannak, akkor ők igazi tigrisek. Csak hogy ők kétdimenziós tigrisek a magyar valóságban. Amikor hazajönnek, akkor szembe találkoznak egy háromdimenziós mollyal, ami egyszerűen felzabálja ezt a papírlapot, amit ők képviselnek. Ott ők világos, elismert figurák, nagyon hatékonyak, itthon nem tudnak mit mondani, mert nincsenek már érintkezési pontok, egyszerűen hiányzik egy dimenzió a társadalom és köztük.
Ez a Megbeszéljük a stúdióban Selmeci Jánossal, klubrádiós munkatársammal, Weil Zoltánnal, az egri.hu munkatársával, újságírójával és Bolgár Györggyel, és még maradva Felcsúton, holott már kibeszéltük azt, hogy Magyar Péter kibérelte a kisvasutat, és odahívja, vagy hívta a híveit, amiről nem tudunk beszámolni, mert hogy akkor veszük fel ezt a műsort péntek délután 3 után, de hogy könyvet írtak Felcsút 100 éves futballtörténelméről. Ezt nem tudom komolyan elolvasni, mert hogy ilyen nem létezik, de mégis sikerült egy könyvet írni ebből. A kétkötetes kiadvány bemutatóján Orbán Viktor miniszterelnök dedikált és volt pörkölt is. Szerelem foci címen könyvet írtak erről. Mit szóltok ehhez?
Számtalan kiváló fikciós alkotás van.
Tehát ez fikciós alkotás magyarul. Tehát ez egy kitalált dolog.
A pénzt kivéve az nem fikció.
Az valószínűleg nem.
El tudom azt mondani, ha akarjátok, hogy a futballklubok nagyon fontos közösségépítő terület lehet egy vidéki városban, ahol van fociklub, van közötte szurkoló, lehet, hogy az 10, lehet, hogy az 100, akik hétvégén találkoznak, és ez nagyon fontos. Erről lehetett volna számtalan jó, meg érdekes könyvet írni, engem is érdekelne. A felcsúti futballnak szerintem...
De ezt most mi komolyan veszünk?
Nem.
De nem
te veszed komolyan, te hoztad elő.
Az, hogy előhozok valamit, én nem veszek semmit se komolyan egyébként.
Akkor mondd nekünk azt, hogy ezt ne vegyétek de komolyan, és nem veszünk.
De miért? Te szereted a focit, nem?
Szeretem, de nem annyira, mint a Selmeci.
De ilyen hülyeséget lehet, hogy
mindent lehet.
Felcsút 100 éves futball története? Hát milyen egy
majd most lesz.
Becsapása ez az ember.
Ettől a könyvtől lesz.
Orbán Viktor azt mondta, maguknak
tehát a magyar narancs azért az egy olyan, a tanúta egy topik a magyar kultúrában. Ez a helyi magyar narancs. Ezek a magyar narancsok most szárba szöktek. Ez a könyv is az egyik helyi narancs. Hát most az, hogy gumipittypangot is termeszthetnének, ehelyett a fociról írtak. Hát most tényleg most csodálkozunk, hogy az 50-es években mik történnek.
Nem csodálkozunk azon, hogy mik történnek az 50-es években, de ha ugyanaz történik most egy állítólagos demokráciában, ahol egészen más körülmények között élünk, akkor azon csodálkozunk. Nekem ez a véleményem. Orbán Viktor egyébként azt mondta, a kiadvány elsősorban a helyieknek fontos, de a magyar futball számára is általános tanulságokat fogalmaz meg. Hát ez ilyen töltelék szöveg és ónagy butasság
az egész. És volt pörkölt is, mert szerintem ez volt a lényeg.
Az volt a lényeg valószínűleg a pörkölt, igen. Lehet, hogy még Orbán Viktor is beszállt már, mint a főzésében, de nem tudjuk. Ha a falvakban meg akarják írni sportklubjaik történetét a helyiek, annyi pénzt hozzátesz a kultúrkormányzat, amennyit a helyiek erre a célra összeadnak, érdekes hagyaték lesz, írja ezt a Telex, de hát akkor ez egy ilyen mániát fog elindítani, a legkisebb falvakban is fognak ilyen hülyeséget írni, mint Felcsúton.
Hát akkor már megérte, nem?
Mi?
Végre Lakinger Bélából abátszaló kihős lesz.
A Lakinger Béla zsebcirkáló.
Hát az is volt, igen, tenni. De még előtte abátszalókon hős
igen,
lett.
Igen, előtte abátszalókon ő lett a hős huszár.
Yeah.
Jó. Erről nincs mit többet beszélni, mert ez
úgy a legnagyobb abszurditása, hogy van. Könyveket írnak.
De nem, ez úgy abszurditása, hogy van, és nagyon jellemzi is, ebben neked igazad van, hogy ez a magyar narancs, mármint nem a újság, hanem a valódi magyar narancs a tanúból manifestációja 2024-ben. kampányra áttérve. Állítólag Egerben nagyon nagy zűrök vannak. A Mirkót azért is kell megkérdeznem ezt, mert hogy te ebben pontosan tudsz információkat. Mirkóczi Ádámról, Eger polgármesteréről egyre komolyabb tartalmú hangfelvételek kerülnek fel az internetre. A legújabb felvétel a Fidesszel való jó kapcsolatáról, pajtókról és a lopásról is szól, nem kis tételben. A felvétel szivárogtatója már az ötödik anyagot küldte el a sajtónak országszerte és Egerbe egyaránt, de a mostanival már hat hanganyag szól a polgármester és körenk dolgairól. Nem adná ki adatkérésre a közadatokat, megölni Danny Blue-t és DJ Dominiket, már a nevük miatt is, saját médiát építe neki közpénzből, képviselőtársát buzizza, másik képviselőtársát is minősíti, mi több saját képviselőjelöltjét is kineveti, és a nyugdíjasokba is belerúg. Ebben van valami igazság, vagy az egész úgy, ahogy van egy hazugságkampány?
Nem, ez sajnos minden szava igaz, de hát az egri polgármester, ugye Mirkóczi Ádám egy színes egyéniség.
Igen, de lehet tudni, most éppen melyik pártnál van?
Nem.
Hát ő egy független.
Nem, hát ő kilépett a Jobbikból, ugye közös ellenzéki jelöltként került oda, aztán jött a Covid, akkor megkapta a teljhatalmat, ezt keringőre való felhívásnak érezte, kirúgott mindenkit, alpolgármesterét maga mellé vett újakat, és akkor hát elkezdte gyakorolni a hatalmat meglehetősen direkt módon. Ennek aztán az lett a vége, hogy összeállt a Fidesz meg az ellenzék, egy ilyen bosszú koalícióra a polgármesterrel szembe, akkor emiatt persze megorolt a Fidesz.
De abból lett valami, hogy összeállt hát a Fidesz és az ellenzék?
Az lett, hogy ők is elkezdtek személyzeti politikát csinálni, és akkor kinevezték az embereket, az ő embereiket szembe a polgármesterre. A polgármester 340 közgyűlési határozatot nem hajtott végre, közölve, hogy az Eger ellenes, tehát hiába hozott a közgyűlési többség döntéseket, azokat meg nem hajtotta végre.
Van neki vétójoga, nem?
Hát nem teljesen, de mivel ez nem eléggé jól szabályozott terület, és hát a kormányhivatal nem szólt bele, így aztán hát ezek lógnak a levegőben, nem lehet természetesen, hát azért a legfőbb népképviseleti szerv azért a közgyűlés, tehát azt nem lehet negligálni, azért a polgármesternek az nem tetszik. Na mindegy, a dolognak aztán az lett a vége, hogy emiatt a bosszú koalíció miatt ugye a Fidesz az kizárta a fideszeseket, a Fidesz frakció még kizárta előtte saját magából a frakcióvezetőjét, aztán az ellenzéki pártok is kizárták az ellenzéki pártok tagjait, aztán akit nem zártak ki, az kilépett, tehát mindenki független lett a közgyűlésben, és mindenki ellen, és mindenki mindenkivel, és akkor most senki már nem indul, aki az elmúlt közgyűlésben volt, ugye teljes tabula rasa van.
De miért Kocki indul?
Kivéve Mirkóczi Ádám, aki még érez magát.
Van neki esélye?
Hát, hogy mondjam, én most hétfőn fogok vele egy podcastet csinálni, előtte még beszélgettünk, mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy fejfej mellett van.
És kivel van fejfej mellett?
A fideszes jelölttel, aki egyébként nem tudjuk igazából, hogy kicsoda, mert nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, és nem nagyon ismertük korábban, egy valami hivatalnok. Ugye, ja, és hát 6 fideszes jelölt van, tehát 8 jelölt van Egerben, ebből 6 valahogy kötődik a Fideszhez, mert ugye Mirkóczi egy ideig gravitált a Pajtók Gábor vezette, Pajtók Gábor lett az új választókerületi elnök, szemben Nyitrai Zsolttal, akinek talán a neve azért mégiscsak többet mond így országosan, és ő volt, akiről azt mondta Orbán Viktor, hogy könnyebb egy mosógépet eladni, mint őt, és akkor az a lényeg, hogy most van 6 fideszes jelölt, mondom a frakciónak, a kirúgott frakcióvezető, az új Fidesz, a régi Fidesz, meg...
Tehát az ellenzék kvázi nem képviselteti magát.
De egy kutya pártos van, meg van egy utolsó pillanatban talált ellenzéki közös jelölt, mert akit korábban a Momentum épített, az a bejelentést követő 10 órán belül lemondott.
És akkor most Eger jól járt az ellenzéki összefogás győzelmével, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy egyetlen egy volt a cél, hogy változzanak meg a dolgok, és ezek megváltoztak. Tehát tényleg úgy kell elképzelni ezeket a struktúrákat. Szerintem a Fidesz legnagyobb bűne, mindig azt szokták mondani, hogy, hogy mint egy békát megfőz minket, ugye, hogy fokonként emelték meg. Nem, szerintem ez egy rossz hasonlat. A valóság az, hogy inkább megfagyasztották a társadalmat. Tehát befagytak a struktúrák, minden befagyott. És Egerben is befagyott. Hát aztán tényleg vidéken, tehát a kisfalvakban, ott meg kifejezetten jobbágy sorba fagyott be.
És például az egriek. Az önkormányzati választások, a polgármester választás iránt érdeklődnek inkább, az foglalkoztatja őket, vagy Magyar Péter, hogy majd ő valamit csinál?
Hát azt gondolom, hogy ha közélet, akkor talán a Magyar Péter. Tehát Eger lélekszáma most már 50 ezer alá csökkent, volt ez majdnem 60 ezer is. Ebből úgy satszoljuk így a kollégákkal, hogy olyan 300 embert érdekelnek a közügyek.
Jézus!
Tehát, hogyha van, és még ilyen turbulens politikai helyzetben is, hát ha van egy cikk, bármilyen jó cikk, oknyomozó, nem tudom micsoda, akkor ez kb. 200-300 ember olvassa el Egerben. Ha van valami bulvár dolog, akkor az országosan persze nagyot megy. Viszont Magyar Péter az úgy tűnik, hogy elvitte ott is a sót, tehát most mindenki várja, még nem jött el hozzá, vagy igen.
Az de biztos nem fogja kiállni.
Megy Egerbe, nem?
Megy. Igen, csak és akkor most kanyarodok egy kicsit vissza, hogy el fog jönni, és ugye tudjuk most már, hogy nem fog rámosolyogni senkire. Ugye, mert hogyha rámosolyogna valakire, a kutya jelöltre, az ellen, nem tudom kire, akkor annak megnyílna a mennyország.
Óriási hátszer.
Várjál, még a kutya jelöltnek van valami esélye talán.
De nem, senkire nem mosolyog, csak magán kívül.
Várjuk
tehát
ki a végét.
Ő rendszeresen elmegy, elnyomja a sót, és nem ad utána semmilyen útmutatást a helyieknek. Ott marad az a végtelen sok nyíregyházi ember, és Nyíregyházán sem mosolygott rá senkire Magyar Péter.
Mármint nem mosolygott rá semmilyen ellenzéki jelöltre.
Igen. Ugye,
nem adott
igen,
politikai
de ez a maga szempontjából jó, mert abban a pillanatban rásütnék, hogy na, Fideszes támogatott? Hát akkor te a Fidesz embere vagy. Ha a DK-s,
akkor
így van. Ha az ellenzéki közös
jelölt... akkor hogy akarja leváltani Orbán Viktor?
Ez majd június 9-e után lesz ez a feladványa.
Várjuk, vagy ez a két vagy alapvető Fideszes kampányszöveg, hogy dollárbaloldal, ami most manifestálódik, illetve a háború pártiság, ezt a Magyar Péter minden ilyen beszédében hangsúlyozza, hogy ez egyrészt nem igaz, és feljelentést tesz, nem tudom, hogy tette már Orbán Viktor ellen, mert hogy aljas indokból többen, stb. Ismerjük, amiket jogilag ehhez kapcsolnak, amiben egyébként igaza van a dollár, a háború pártiságban. És a Magyar Péter jót mond azzal, hogy ebben az országban senki sem háború párti. Ne hazudjon mindenkinek a szemébe, hogy te, meg te, akiket ő kinevez háborúpártiak. Senki. Ez egy nagy becsapás, ugyanazt akarja csinálni az Orbán Viktor, mint két évvel ezelőtt az országgyűlési választásokon, ahol az egész ellenzéket a háborúpártisággal vádolva meg sikerült kétharmadot nyernie. Mert az emberek egy része elhitte.
Talán hát meg, most mert már nem Márkizai Pétertől be lehetett játszani egy hangfelvételt.
Igen, a Márkizai Péter
hát, sajnos... Hát, ami nem arról szólt,
ugye? Az arról szólt, hogy a NATO úgy dönt, hogy emberekkel is beavatkozik a háborúba, akkor mi is ott vagyunk
mellettük. Igen, de Márkizai nyilván nem készült föl ebből, hogy mik is a NATO szabályai, mert a NATO nem követte. Ha a NATO úgy döntene, hogy támogatja katonákkal mondjuk Ukrajnát, akkor sem kötelező ehhez csatlakozni. Tehát Magyarország, mint a NATO tagja, mondhatná, hogy értjük, rendben, de Magyarország nem csatlakozik.
Ne akadjunk fel a tényeken. Hát azért, azért magyar, Magyar Péter egy teflon lény. Tehát ő rajta nincs fogás. Tehát olyan, mint egy olajos angolnával birkozának.
De nem csak azért, mert teflon lénynek született, hanem mert jól is csinálja.
De miért teflon lénye teflon?
Hát nem minden leparag róla.
Nem lehet őt megfogni.
A teflon meg lehet fogni, azért nem.
Nem lehet. Nem,
lepereg róla, nem ég rá semmi.
Ja, lepereg róla.
Igen, nem ég rá, nem sűr rá semmi. Akármilyen váddal illeti.
Eddig még.
De jól, igen, persze. Bocsánat, csak egy mondat. Egy dolog, amit jól csinál, amit említettél, hogy nem mondja sehol azt, hogy most ezt támogatom, vagy azt. Ezért aztán nehezebb is rásütni bizonyos dolgokat.
De azért ez, hogy nehéz vagy nem nehéz rásütni, én nem láttam még olyan kutatást, ami arról szólt volna, hogy a Fidesz szavazók azok mennyire hiszik el ezeket az állításokat, de ezek ugye nekik szólnak. Tehát és ezt Orbán Viktor el is mondta egyébként.
Két évvel ezelőtt elhitték.
A két évvel ezelőtt nem csak a Fidesz szavazók hitték el, hiszen 3 millió Fidesz szavazó lett, és annyi sose volt, és most sincsen. Most nem a 3 millióhoz beszélnek, nem nekik akarják azt elmondani, hogy Magyar Péter ugyanolyan, mint a Gyurcsány, meg a Soros, hanem azoknak, akiktől most mondok egyet, a 45%-ot várják az EP választáson. Az a kérdés, hogy az a 45% az meg lesz-e. Hogyha meg lesz, akkor a Fidesz nagy bajban nincsen még. És szerintem az a választóközönség, akiknek ez most már nagyon régóta van mesélve, hogy a Magyar Péter ugyanaz, ezt csinálja a feleségével, és háború, és a többi, ott biztos, hogy van erre fogadó közönség.
Csak egy apróságot nem tud rá sütni az Orbán, és ez nem is jelenik meg az utcákon, mint ahogy ennek az ellenkezője megjelenik, hogy Magyar Péter az nem a Gyurcsány embere, ellentétben az összes többi ellenzéki politikussal, még a nőkkel is, akik plakáton manifestálva hátuk mögött Gyurcsánnyal próbálnak valamit mondani. Ezeket a pillanatokat kapták el az óriás plakáton, tokon, és dugig tele van a főváros. Én nem tudom, hogy Eger is tele van ezekkel a plakátokkal.
Természetesen, abszolút.
Tehát egy vagyont költöttek erre a dologra.
Egy vagyonunkat.
A vagyonunkat, ami vagyonunk, az ilyen 100 milliárdos nagyságrend.
Hát nem a plakátokra annyira nem költöttek, de folyamatosan.
Csakkumpak, minden.
Évek óta összességében ezt már kiszámolták. Magyar állandóan.
Nem, 1117 milliárd.
Így van, el is mondja minden gyűlésén, hogy több mint 1000 milliárdot költöttek propagandára. Ez biztos többé-kevésbé igaz is. A lényeg az, hogy nem volna szabad se egyet, se tizet, se ezret körteni erre, mert tilos. Egy normális demokráciában tilos. De ez a Fidesz nem érdekli.
Aztán akkor van még itt...
Csak még egy nagyon rövideg erről, tehát emiatt, hogy ennyire fragmentált a dolog, be fog az következni, azt gondolom, hogy nagyon alacsony szavazatszámmal lesz a következő polgármester, illetve a jelöltek, tehát hogy egy nagyon izgalmas helyzet lesz, hogy végtelenül alacsony legitimitással fog rendelkezni a következő.
De miért nem mennek el szavazni Egerben, ha őket is izgalomba hozta Magyar Péter?
Ja, szét fognak szavazni.
Értem, tehát ha szétmegy 8 jelölt között a szavazat, igen, akkor a polgármester lehet, hogy csak 23,5%-kal fog nyerni.
Vagy ad abszurdum 20, igen, tehát még az is meg lehet.
De ha Mikóczi Ádámot is kibírtátok, milyen rosszabb jöhet nála?
Igen, jó, nem, és senki nem mondja azt, hogy rosszabb.
A törökök jönnek is.
Hát nem, a törököket már várjuk.
Törököket várjuk, ez jó. Ez jó.
A migránsokat várunk, ez hogy végre vegyék el a kultúránkat, mert van bele egy kis problémán.
Aztán van ez a köztársasági elnök és a Dobrev Klára közötti dolog, ami a héten lángra kapott, hogy a köztársasági elnök köztörvényes bűnöző, kezdte ezzel a Kálmán Olga. Majd ezt folytatta a Dobrev Klára, meg a DK-ból mindenki. Ami egyébként nem igaz. Ezt az ügyvédek cáfolták az egyenes beszédben, hogy akkor lehetne köztörvényes bűnözőnek nevezni valakit, ha egy bíróság elítélte volna
jogerőst. De ez úgynevezett jogászkodás. Azt mondták, hogy sajnos ezt nem fogjuk megtudni. Stimmel,
jogászkodás, igen, de a jog dönt ezekről a kérdésekről.
De ettől még elkövethetett köztörvényes bűncselekményt, csak nem fogja kimondani a bíróság, mert már elévült az, és elég régen történt. Akkor az nem ugyanaz, hogy nem követett.
Világos. Azt mondják az ügyvédek, hogy azért nem lehet ezt megnevezni így, hogy köztörvényes bűncselekmény, mert ennek precíz leírása van a magyar akármilyen különböző nyelvi szótárakban is, meg a BTK-ban is.
És tehát, ez a politikai szövegírókat igen
csak nem érdekel. A köztörvényes bűnözőnek azt lehet csak nevezni, akit egy bíróság elítélt jogerősen.
Jó, hát azért ez nem így van se a mindennapi életben, sem
a mindennapi életben is, de köztársasági elnökről van szó.
Rendben, igen, de a köztársasági elnököt most megint kényelmetlen, kínos helyzetbe hozták, nem alaptalanul, ugyanis kiderült, hogy külföldi kézre juttattak magyar tulajdonban lévő földeket az ő ügyvédi segítségével, pont színlelt szerződésekkel, zsebszerződéssel, és ezt ott van az aláírása, ott van a szerződés szövege.
A zsebszerződésen nincs ott az aláírása, ez hát egy fontos van egy, kitétel.
Hát ott van egy olyan szerződésen, amit az osztrák tulajdonosok, meg a magyar eladók. A
zsebszerződésre hivatkozva.
Igen, igen. Tehát nagyjából egyértelmű, hogy mi történt, ki is mondják, ügyvédek is kimondják, hogy ezek színlelt szerződések, és ezzel, ezekkel a színlelt szerződésekkel, azoknak a megkötésében segédkezve, nyilván tudva, hogy mi a földeladás célja, meg a különböző egyéb közbeeső szerződéseknek a célja, külföldi tulajdonhoz segítette.
Ez igaz.
Ezeket. Na, hát ennyi. Ha most megengedhető-e az, világos, hogy a köztársasági elnök ilyenekben vett részt?
Hogy levon-e valamit ebből a bűnből az, hogy a ügyvédeknek a 20%-a...
Nem, azt nem tudjuk.
Nem, hát sőt...
Kvázi 20%-a részt vehetett ilyen ügyletek.
De hát a kvázi 20%-a, nem tudjuk, hogy 20. Hogy volt ilyen, hogy ez egy kiterjedt biznisz volt, az igen. De aki lebukott ezzel, az például eljárás alá vonta az ügyvédi kamara. Mert nem volt szabad csinálni. Ha most a köztársasági elnökről dokumentum mutatja, hogy ő részt vett ilyenben, az lehet, hogy nem vezet oda, hogy elítélik, mert biztos, hogy nem vezet oda. De ettől még erkölcsileg és politikailag elítélendő. Az a dolog lényege, hogy lehet-e egy ilyen múltú ember köztársasági elnök?
Lehet-e egy ilyen múltú ember köztársasági elnök? Selmeci János.
Köztársasági elnök.
Mit mondasz?
Köztársasági elnök. És az is fog maradni, szerintem a helyzet az, hogy mivel Sulyog Tamást azért választották köztársasági elnöknek, hogy a köztársasági elnök ne legyen fontos, mert azzal, hogy fontos volt, nagyon megígette magát a Fidesz meg Orbán Viktor személyesen is, és mivel nem fontos, és mivel a vád roppant bonyolult, régen volt, ezt sokkal kevésbé lehet elmagyarázni a választóknak, mint Novák Katalin kegyelmi ügyét, sokkal kevésbé érinti a Fidesznek a fontos témáit, lehetne ezt sorolni. Én most arra tippelek, hogy ez a dolog el fog halni. Dobrev Klára szerintem személyesen nagyon örül most ennek, hiszen ő most bajban van, neki most szavazók állnak, ott kell tartani a szavazóit. Egészségedre, Gábor. Köszönöm. És nyilván az, amikor egy, hát hogy is mondjam, egy jó politikai lépés tesz, ami az ő szavazóinak tetszik, amitől az ő szavazói azt érezhetik, hogy jó, ez egy jó képességű politikus, bebizonyította, lebuktatta a köztársasági elnököt, ez ott adhatja. Amikor valaki azon gondolkozik, hogy Dobrev Klára vagy Magyar Péter, akkor egy ilyen ügy, ez jó volt, ez neki hasznos lehet. Én a másik irányból meg azt szerintem onnan lehet megközelíteni, hogy Orbán Viktornak nem sikerült jól választani a köztársasági elnököt. Lehet, hogy azért, mert nem nagyon volt honnan választani.
Zoltán, lehet-e egy ilyen ember köztársasági elnök?
Hát ugye tényleg ő bár a köztársasági elnök. És hát nem is értem, most miért kell azon csodálkozni, hogy ebben a politikai garnitúrában...
Maradhat-e egy ilyen ember köztársasági elnök?
Hát mondom, csak amiatt, mert valaki morálin szerinti, meg a egyszerű kis csirkefogó, attól még azt gondolom, hogy bármilyen hivatalt betölthet, sőt lehet, hogy ezt kívánalom is, én nem ismerem ezt a mechanizmust, de az biztos, hogy ő egy pánikválasztás volt. Mint ahogy én is azt látom, hogy Dobrev Kláráéknak ez a dolga is egy pánik reakció. Én egy kicsit sajnálom azt, hogy ezt így vezették be. Ez egy sokkal nagyobb probléma. Egyébként maga a Fidesz, emlékeztek, volt egy módosítási javaslat a zsebszerződések ellen, és konkrétan expressis verbis megemlíti azt, hogy bizony sok jogász aljas módon csalárdul segített ezeknek az elfedésében, hiszen ezek egy ilyen fedett, bújtatott szerződések voltak, itt is a szindikátusiból már ki is derül. Ugye a valódi szándékot elfették, ugye ezzel szénával fizettek. Ugye azt hiszem az osztrákok, valami ilyesmi volt, nem tudom már pontosan, de hogy tényleg ez egy igazi
kis... Ez a legabszurdabb dolog, az elején volt a legabszurdabb, hogy valaki megvettett földarabot, majd egy vadideg embernek odaadta ingyen ajándékot.
Igen, de azt mondom, hogy én értem, nagyon sokan csinálták ezt, nem, én szerintem az ügyvédtársadalomnak azért egy elég kis része, de, vagy a jogásztársadalomnak, de biztos, hogy elég sokan. Ez egy csirkefogás, az, hogy a köztársasági elnök, aki egyébként korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt, szóval nem az van, hogy most ő egy hirtelen kikapták. Úgy tűnik, hogy hát ilyen háttérrel rendelkező emberek vannak.
De én ezt azért mondtam, hogy ez nagyon sok ügyvéd elkövetés,
és mondtátok,
hogy hány százalék, mert hogy volt egy ilyen ügy akkoriban szintén egy bankár ellen, akit aztán le is csuktak, és le is ült másfél vagy két évet a Kunos, aki ugyanazt csinálta, mint az összes többi bankár. Mindenki ugyanezt
csinálta. Csak ő kegyelmet kapott.
És ő nem kapott kegyelmet.
Nem kapott kegyelmet?
Kegyelmet kapott, csak végül nem ellenjegyezte.
Nem ellenjegyezte az igazságügyminiszter, Dávid Ibolya, szégyelje magát, még Orbán utólag Viktor mondom neki. Igen, Orbán Viktor tudtával, tehát parancsára. Dávid Ibolya az egy eléggé sanda egy nőszemély volt a politikában, elég sok rossz dolgot tett. Szerencsére már nincs benne.
Hát azért ne az ő nyakába varjuk, ez sem.
Ezt azért az ő nyakába van, mert Kunosnak két évet kellett ülnie.
Ne vard a nyakába, mert igazságügyminiszterként bizonyára, de már akkor is elismerte, Orbán Viktor ezzel a döntéssel egyetértett. Nem utólag feltehetően, nem az újságban olvasta, meg lehet kérdezve, vagy talán utasítás.
De nekem még az is belejátszik, hogy nem ért a focihoz, tehát ez a dolog nagyon egy nem teljesen korrekt nőszemély szerintem.
Azért voltak rendes ügyvédek, meg rendes jogászok.
De nem a Dávid Ibolya.
Esetre erre az ügyre visszatérve, egyszerűen megérti ezt az egész magyar társadalom, hogy külföldinek nem volt szabad földet vennie Magyarországon. Ez egy nagy politikai kérdés volt, amiben a Fidesz is belekapaszkodott, és komoly kampányokat indított, hogy a magyar föld nem eladó, ezt meg kell akadályozni, minden eszközzel megvédeni, később törvényt
és
is hoztak.
És emlékszem,
erről,
hogy még a zsebszerződések ügyét állítólag azt mondták, hogy ezt mind ki fogják vizsgálni, és mindenkit le fognak csukni, akik hajlandók voltak arra,
hát ez
hogy
volt a populizmus, de igen, hogy a Fidesz egyik fő követelése volt, az biztos. Ezt az mindenki igaz megérti. Magyar a föld, de jó pénzért eladjuk külföldinek, nem szabad, hát majd az ügyvédek segítenek. Lám, itt egy ügyvéd. Ezt mindenki egy mondatból megérti, csak úgy, mint a pedofil támogatónak adott kegyelmet. Ha tehát a köztársasági elnök egy ilyenben működött köze, akkor ez nem csak esetleg törvénysértett, hanem egy olyan morális vétket is elkövetett, ami a Fidesz egyik fő üzenetével ellentétes. Vagyis szerintem nem maradhat, és ahogy Schmidt Pál sem maradhatott egy idő után, pedig hát, Istenem, hát azért csak kellett volna...
Akkor még máshogy állt a Fidesz szénája,
jó,
meg
jó,
szalmája.
Lehet, mindegy.
Jó, de
lehet,
akkor te azt mondod, hogy szerinted lemondatják.
Az meg egy másik világ volt.
Jós nem vagyok, hogy le kellene mondania, az egész biztos, hogy lemond, de még ezt is valószínűleg
tartom. Hát de nekem amúgy is antipatikus, tehát én szerintem is mondom.
Tehát nyugodtan mondja le, mert a Neumannak antipatikus
rendben. Nekem antipatikus ez a
rendben. A választók pedig jelenleg nem ismerik még Sólyog Tamás nevét.
Nem is fogják ismerni, teljesen érdektelen figuráról van szó.
Azért választották őt köztársaságának.
Azért lett az Alkotmánybíróság elnöke. Főleg
egyébként azóta, bocsánat, ezt nem mondtad, de ugye a Demokratikus Koalíció már azt is előkaparta, hogy lehetséges, akkor megint fogalmazunk így, hogy Sólyog Tamás a alkotmánybírói tevékenysége mellett ügyvédként dolgozott egyébként ugyanennek a
úgynevezett kézbesítési megbízottként.
Mintha ez ki is derült volna, hogy két évvel, miután alkotmánybírósági tag lett, két évvel túl dolgozta magát.
Papír van róla.
Igen. Ami bűncselekménynek számít ma Magyarországon.
Azt nem tudom, hogy bűncselekménye, de hogy ellentétes volt azzal a...
Mi más?
Hát az alkotmánybíróság
tagjaként és elnökként nem lehetett volna. Igen. Szerintem ezek úgy rakódnak egymásra, hogy akár kínos a Fidesznek, akár nem, előbb-utóbb védhetetlenné válnak. Erkölcsileg már most is az első pillanatban, amikor kiderült, hogy hazudott az apjáról. Már akkor is védhetetlen volt.
Hú, az milyen cik.
Már akkor is védhetetlen volt, de azt valahogy elsikárták, vagy hát egy ideig nem, lehet mondani, hogy...
Jöttek más témák.
Igen, igen. De itt van ez a másik, ami konkrétan az ügyvédi tevékenységével foglalkozik, amit nem lett volna szabad megcsinálnia. Ezek után szerintem védhetetlen.
Nem fog lemondani.
Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban Selmeci Jánossal, a Klubrádió munkatársával, Vej Zoltánnal, az egerszín.hu újságírójával és Bolgár Györggyel. Nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől, a szerkesztő Józsa Márta nevében is, Naj Magábot hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.